Be kell valljam, hogy néha azért nem kapcsolom be a felvevő gombot, mert nem tudom, hogy mit mondjak. Nem tudom, hogyan kezdjem, nem tudom, hogy hogyan folytassam. És az igazság az, hogy ezek a legjobb állapotok. Igazából mindig ebben az állapotban kéne legyek, hogy ne tudjam, hogy mit fogok mondani. Azt sem tudjam, hogy hogyan fogom folytatni. Ez az ideális állapot az igazságnak. Amikor én üres vagyok, és nem tudom, hogy mit akarok mondani, mert nem akarok semmit sem mondani. És akkor lehet bizonságot tenni, akkor lehet engedni a léleknek, hogy szóljon általunk. Mert különben az történik, hogy mi szólunk, és én szólok, de ki az az ember, aki kíváncsi még egy újabb én véleményre? Hisz az igazság az, hogy az egész életünket az juttatta oda, avval jutott, hogy az énre figyeltünk, nem? A sok én vélemény. 8 milliárd én van a Földön. 8 milliárd példánya van az énnek. Az énemnek. Az egónak. A tévegésnek. Jött egy érdekes kijelentés a napokban, hogy miért van az, hogy az embernek van egy neve, és minden névnek van egy jelentése. Többnyire minden névnek van egy jelentése. Minden népnél ez így volt, tehát a nevek jelentéssel bírtak, jelentést hordoztak magukban. És talán a legnépszerűbb az amerikai őslakósoknál, az indiánoknál, ahol ki van mondva, hogy mi a névnek a jelentése, meg van magyarázva, főképp az ilyen komédia filmekben, amelyek arról szólnak, hogy száguldósas, vagy szárnyalósas, vagy pedig felemás nyuszifül, meg ilyenek. Tehát, hogy ezek a nevek, az ember neve. Az ember neve, ami kifejez egy tulajdonságot, mint tudjuk. Minden embernek a neve egy tulajdonságot fejez ki. És tehát minden négy jelentéssel bír. Nyilván lehetnek elvétve olyan nevek is, amelyek ilyen randomszerűen, játékosan, különböző szótagokból lettek összerakva, értelmetlenül, tehát nem adtak neki értelmet, mint ahogy különböző neveknek van értelmük, az ősi nyelvekben van jelentésük. És az, hogy az embernek van egy neve, az azt jelöli, hogy az ember egy valami, egy jól meghatározott valami, egy jelenség, vagy egy jellemvonás lehet a név. Kifejezi a bátorságot, a vakmerőséget, tehát minden ilyen emberi erénynek, mi úgy mondjuk, hogy emberi erény, de lehet ez felső perspektívából tévelgés, tehát bűn. Nem erény, hanem bűn. Tehát kifejez egy ilyen részt az egészből, minden emberi név. És tudjuk azt is, hogy azt mondja Jézus a jelenések könyvében, alábbis azt írja, hogy az, aki hozzáfordul, kap egy új nevet, kap egy kövecskét, rajta egy név, amelyet csak azt tud, aki azt kapja, azt a nevet. Tehát név, változtatás történik. Amúgy ez működik a hindu misztikában is. Aki belemegy a New Age-be, ezotériába, főképp egy ilyen guruhoz kerül, megtörténik, ugye, főképp ilyen jogás körökben eléggé népszerű ez, hogy az ember kap egy új nevet, kap egy ilyen, mondjam azt, egy ilyen spirituális nevet, egy ilyen megvilágosodott nevet, és azon szólítják őt azokban a körökben. De az a név is egy újabb részt jelöl, egy másik részt jelöl az egészből. Tehát még hogyha egy jó dolgot is fejez ki, például, hogy szeretet, valakinek a neve az, hogy szeretet, ugye? Még az is önmagában kevés, mert sokkal többről szól az élet, mint a szeretet. Az életben több van, mint a szeretet. Tehát, hogyha az ember kap egy ilyen jó spirituális nevet, tegyük fel, olyan neve volt neki, ami magyarra lefordítva az, hogy gyávácska, vagy árvácska, akkor kap egy másik nevet, aminek a jelentése az, hogy bátor, tegyük fel. És ez már igen csak spirituális, nem? Ez a név, az új név. Bátor. Vakmerő. Hogy hívják azt, aki kimenti a vakot a kútból? Vakmerő. Tehát az új név is csak egy újabb, tetszetősebb bélyek, mondjam azt. Egy újabb, tetszetősebb rabság. Mert például az én nevemnek a jelentése valami olyasmi, hogy atya, atyus. Tehát az itt becézve vanna, mert nem volt annyira vakmerő az Attila, hogy atyának nevezze magát. Így hát ilyen kicsi atya lett, ilyen kicsi atyácska, kicsi isten lett ő, ugye, atyuska. Ez a név jelentése állító, nem értek annyira hozzá. Na de az új név, hogyha most én kimegyek Indiába, és ottan megvilágosítom magamat, valamelyik gurunál, az új név az szintén egy részt fog jelölni. Az egészből egy részt. Hát korábban voltam atyuska, és akkor, mint tudom, leszek aztán katuska, vagy valami ilyesmi. Valami más. De még mindig rész. Még mindig rész. Az egészből. És sajnos az ember hajlamos, főképp a tudja is a nevének a jelentését a tudással, a vélt tudással asszociálni magát, azonosulni azzal. Ha én tudtam volna, hogy a nevemnek a jelentése az, hogy atyuska, hát akkor én próbáltam volna apáskodni biztos, atyáskodni mindenki fölött. Még így is meg vagyok kísértve sajnos. Ez teher számomra. Pont ettől akar Isten megszabadítani, hogy bízz rá, bízz rá. Elég neked, hogy én vagyok a te atyád. Legyél gyermek, örülj az életnek, örvendez, ugra-bugra, én a kecskevéka örömedben. Ez őzike, ahogy tetszik. Lehetnék ugráló őzike, de azt sem szeretném, mert hogyha most az atyuskával átmennék ugráló őzikébe, az is teher volna, mert akkor kéne ugrálják egy örökkivalóságon keresztül. Ez egy óriási teher volna. Már most fájnak a lábaim, hogy mostantól még több millió éven keresztül ugrálok, mert kaptam egy olyan nevet az örökké valóságban, hogy ugráló őzike. Tehát akkor ez sem jó, hanem akkor csak egy olyan név kéne, ami rugalmasabb. Tehát nem csak azt engedi meg, hogy ugráljak örömömben, mint egy ugráló őzike, hanem azt is, hogy szárnyaljak, tehát röpködjek a levegőben, vagy hogy ússzak a vizek mélyén például. Olyan névre volna szükségem, amely mindent magába foglal, és nem korlátoz le. Mert hogyha magyarul beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy a név az meghatároz engemet. Meghatároz. Viszont volt egy olyan név ezen a földön, amely nem meghatározott, nem meghatározta a viselőjét, hanem ellenkezőleg megszabadította a határaitól, a korlátaitól. Egy ilyen névről tudok én, és egy bevált név. Annyira bevált, hogy mindenki használja. Van, aki káromkodásra, van, aki a nem tetszés kifejezésére. Épp erről beszéltem az előbb a testi, földi testvéreimmel, hogy ugye mondták azt, hogy ez a név sajnos eléggé el van csépelve, és ki van, hogy mondjam, tehát elcsépelté vált is. Igen, a név szégyelnivaló, tehát a Jézusnak a neve a szégyelnivaló, tudjuk jól, hisz ezt mesteri módon gyakoroljuk. Például, hogyha valakit elütne egy autó, akkor azt mondanám, hogy Jézusom, ugye? Isten bocsássa meg. Hiába venném. Vagy alkalmatlan helyeken még a nem hívő emberek is használják ezt a nevet. De alkalmas helyen senki nem akarja használni, mert ahhoz, hogy az ember alkalmas helyen használja azt a nevet, fontos lenne megismerni a mögötte lévő személyt. És ez az a név, amely nem meghatározza az embert, hanem megszabadítja a határaitól, a korlátaitól. És mégis, pontosan, hogy az írás ezt elmondja nekünk, az történik, hogy utálják, az emberek utálják ezt a nevet, utálják az Isten nevet is. Ezért alkalmatlan helyen használják, káromkodásban. Még ott is, hogy ó Istenem, tehát miért mondom azt, hogy ó Istenem? Miért nem mondom, hogy ó én nyomorult ember például, vagy Pál apostol mondta. Hogyha valami rosszul sikerül, akkor miért nem mondom azt, hogy ó én nyomorult ember, kiszabadít meg-e halálnak testéből? Miért mondom azt, hogy ó Istenem, vagy ó my God, ugye, vagy mondja az angol. Tehát hiába vesszük az ő nevét. Istenem, azt a nevet, amelyet arra kéne használjunk, hogy megszabaduljunk azáltal. Mitől szabaduljunk meg? Hát a korlátainktól, nem? A meghatározottságunktól. Attól, hogy aki egy olyan nevet kapott, egy olyan bélyeget kapott, aminek az neve, hogy az a jelentése, hogy atya vagy atyuska, hát szabaduljon meg a szerencsétlen, nem? Miért maradjon ő atyuska? Hát, ha én atyuska vagyok, akkor én gyermek nem lehetek. Hát én folyton én játszom itt azért a szokostónit mindenkinek, és én vagyok ugye az atya. Tehát az hatalmas teher egy gyermeknek. A gyermek nem azért gyermek, hogy ő apukát játszon, hanem azért, hogy legyen gyermek, és örüljön az ő gyermek korának, az ő gyermetegségének. ez egy gyermek a gyermek. Sőt, Isten az újjászületéssel ezért teszi gyermekké az embert, hogy szabaduljon meg minden korláttól, és örüljön az ő gyermekségének örökön örökké. Hogy ne kelljen újból felnőjön, kijöjjön a gyermekkorból, hanem benne maradjon a gyermekkorba, és örvendezzen, mint gyermek, az örökké valóságban, az atya örömében, ugye, az egy atya örömében. Milyen nagy dolog volna ez, milyen hatalmas lehetőség, ugye ez az örömhír, hogy Isten felkínálta a lehetőséget az emberek számára, hogy gyermekként örvendezzenek az ő jelenlétével, ott maradjanak, ott megnyugodjanak, ott játszodjanak, ugráljanak és csinálnak azt, amit akarnak, mindent, azon kívül, amit Ádámék elkövettek. Tehát ne kételkedjenek Istenben, ne kételkedjenek Istennek a szavában, az életnek a rendjében ne kételkedjenek, legyenek szabadok. És ez az a név, ami azért adatott, hogy megszabaduljunk a régi nevünktől, a régi névtől megszabaduljunk, tehát hogy megszabaduljak attól, azoktól a jellemvonásoktól, azoktól a bélyegektől, amelyek engemet meghatároznak, helyhez kötnek, megkötöznek, megszabaduljak a bűneimtől, mert az is bűn, ugye, amikor nekem hamis identitásom van, amikor én mást képzelek magamról, mint amit Isten elképzelt rólam. Tehát, hogyha én mást képzelek magamról, mint gyermek, több akarok lenni, vagy más akarok lenni, mint gyermek, akkor ugye azáltal is már vétkezem, tehát bűnt követek el. Az élet ellen megyek. Tehát mindenki az élet ellen megy. Minden cselekvésével, minden gesztikulációjával, minden szavával. Aki nem gyermek, aki nem a gyermekségéből szól. De nyilván ugye a gyermeknek már új név kell, és a név az is egy bélyeg, tehát azt is mondhatjuk, hogy már az is valamelyest a fenevad bélyege, hogy az ember azonosítja magát az ő nevével. Talán a horoszkopjával azonosítja, jaj, én bika vagyok, vagy jaj, én kecske, vagy nem tudom én, kínai horoszkopban hernyó, vagy giliszta. Már ez is ugye a fenevad bélyege, mert az ember megkötözi magát, saját magát megkötözi. Egy olyan bélyeget, egy olyan nevet vesz magára, ami nem hogy szabaddá tenni őt, hanem megkötözi. Megkötözi. És több helyen írja az írásban, hogy aki hisz az én nevembe, és mi ugye ezt úgy értelmezzük, hát persze hiszek Jézus nevében, hallottam máshol is, néhány ember beszél, hiszek persze. Hiszek a névben, tudom, hogy ez a név létezik. De az, hogy hiszek az ő nevében, az azt jelenti, hogy én hiszek abban az identitásban, abban a lélekben, aki megjelent Jézus által, az ő nevében hinni, azt jelenti, hogy azt hiszem, amit ő mondott, az igaz, amit ő cselekedett, amit ő mutatott, az igaz. Hogy nekem is ő általa új identitásom van, új identitásom lehet ebben az életben, és az örökké való életben új identitásom lehet. Ezt jelenti hinni az ő nevében, abban a tulajdonságban, amit ő megmutatott, abban az új lélekben, és tudjuk azt ugye, hogy ha valaki Istenhez fordul, Isten megadja, ezt nem lehet megérteni, tehát az Úristen megadja azt a vágyat az ő szívébe, mint a szívét kicserélni, hogy ő már másképp vágyakozik, másképp látja a világot, mások az ő kívánságai, már nem kívánja a bűnt, az életellenességet, sőt, hogyha meg van kísértve a bűn által, akkor nem csupán meg van kísértve, hanem érzi annak a súlyát, annak a terhét is, hogy az nem jó azt csinálni. Mert az új szív, amit kapott Istentől, az nem engedi, az nincsen békességben, hogyha az ember bűnt követel. Ilyen szívet, ilyen értelmet, ilyen lelket ad a mindenható Isten annak, aki hozzáfordul. És az új név, aki hisz az én nevemben, úgy igazából ő az ő nevét adja nekünk. Ez nem azt jelenti, hogy engemet Jézusnak fognak hívni az örökké valóságban, hanem azt jelenti, hogy azt az identitást, azt a személy azonosságot kapom, amit ő kapott a mindenható Istentől, és amit az Úristen visszaad mindenkinek, aki hozzáfordul. A szabad identitást, a szabad személy azonosságot, akinek a szabadságot az élő Isten adta. Nem ő építette fel magának különböző forrásokból, vagy emberi elgondolásból, hanem az élő Isten építette fel azt számára. Ez a hatalmas szabadság. Itt mondtam többször, hogy a problémánál, amivel az ember erre a világra jön, mert mindenki problémával jön erre a világra. Az első probléma az, hogy, ahogy mondja Jézus, hogy testtől születtünk, tehát testi vágyból születtünk. Persze, lehet ott volt ott a romantikus gyertya, meg hangulatvilágítás, meg illatosító, meg minden, teljesen mindegy. De attól még testiek vagyunk, test által születtünk, testi vágyból születtünk, és nem a lélek kívánságából születtünk. És ugye ez problémának, tehát kezdő csomagnak bőségesen elegendő, ugye? Tehát ilyen értelemben bűnbe születtünk, mert testiségből születtünk, testi vágyból születtünk. Noha a gyermek a legtisztább a világon, gyermekkorában néhány éves koráig, ugye az angyalok, ahogy mondja Jézus, mindig látják az Istennek az arcát. Tehát azt jelenti, hogy a gyermeknek nagyon erős kapcsolata van az élő Isten lelkével. Nem teljesen tökéletes ő sem, mert valamelyest a bélyegeket örökölte a szüleitől valamilyen mértékben, amelyek nyilván később válnak nyilvánvalóvá, ugye a neveltetés által. Viszont óriási van az esély, hogy a gyermek változtassa meg, a gyermek nevelje meg a szüleit, és ne fordítva, ne a szülők a gyermeket, nem a gyermek a szüleit. Mert hogyha a szülők megtanulnák azt az alázatot, azt a tisztaságot, ami a gyermekben van, amikor megszületik, ahelyett, hogy az ő nyomorúságokat, az ő bűneiket rá nyomják a gyermekre, akkor ők járnak jól, akkor ők újjá születnének, és nem a gyermek nevel, tehát nem a gyermek válna felnőtté, kemény szívű felnőtté. Térjünk vissza a problémára, tehát mindenki problémával jött a világra. Már még mondjuk, hogyha a gyermek megszületik erre a világra jő, és akkor nagyon tiszta, és hogyha azt a gyermeket csak az Istennek az angyalai nevelnék, akkor ő tökéletességben volna, abban maradna. Ezért van az, hogyha egy gyermek néhány évesen meghal, még mielőtt megrontanák őt, ez a kemény felnőtti társadalom, ő az ő lelke szabad, szabadon távozik, mert neki az egója nincsen felépítve, az Istentől elszakadt identitás nincsen felépítve úgy, mint a felnőttnek. És így, hogyha meghal, noha a szülők számára tragédia, mindenképp veszteség, mert ugye ez a szülőből van kivéve, a szülőből jött ki, a szülő azonosul valamilyen mértékben a gyermekével, ragaszkodik hozzá. És ha meghal az ő gyermek, akkor az ő lelkéből egy rész, egy igencsak értékes rész, egy tiszta rész halt meg. Ezért amikor ez a Bogdán Berci bácsi elmondta, hogy eltemette az néhány hónapos gyermekét felnőtt temetése, az elég kemény lecke volt számára. És az biztos az is hozzájárult ahhoz, hogy ő Isten félő életet éljen, nem pedig önigazult életet, egós, egoista életet, hanem Isten félő életet. A probléma, amivel a világra jöttünk, az nyilván lépésről lépésre, tanulásra, különböző traumákkal, a hazugságokkal, amivel belemegyünk, a bűnökkel, amelyekbe belemegyünk, a probléma súlyosbodik mindenkinél kivétel nélkül. És hogyan tud a probléma még súlyosabbá válni, mint amilyen eredetileg? Tehát, hogyha én kaptam egy problémát valakitől ajándékba, a férjemtől, a feleségemtől, az anyósomtól, akkor az hogyan tudom azt a problémát még jobban elmélyíteni magamban? Hogyan tudom még jobban megrontani magamat a problémával? Ez egy fontos kijelentés, erre külön figyelem, érdemes odafigyelni. Tehát a problémát, akármilyen problémát, a bűn kérdését is, ami ott van bennünk, amivel küzdünk mindannyian, kiki a maga nyomorúságában, a maga helyén, a bűn kérdését is úgy lehet még súlyosabbá tenni, mint problémát, hogy én akarom megoldani azt. Tehát azáltal súlyosbodik a probléma, a bűn, és az Isten és ember közötti távolság azáltal növekszik, hogy az ember akarja megoldani a problémát. Ezt nem szabad elfelejteni sosem. A probléma azáltal válik súlyosabbá, akármilyen probléma, a legkisebbtől a legnagyobb problémáig, azáltal válik súlyosabbá, hogy én akarom azt megoldani. Még mindig nem azt mondom, hogy Uram, irgalmaz, ezt én nagyon benéztem, elrontottam, bűnt követtem el. Nem akarom ezt én megoldani. Te old meg, elfogadom a te javaslatodat, te mutasd meg, hogy mi a helyes megoldás. Na ez volna a legrövidebb út az üdvösséghez, a lélek teljes szabadságához, szabadulásához. De az ember nem ezt választja, hanem a megoldásokat. És megoldás rengeteg van, millió, végtelen sok megoldás van. És azt tapasztalom, nyilván minden, amit mondhatok, én ezt külső képek által láthatom a gyarlóságom miatt, de minden rám érvényes, elsősorban rólam szól, azt mutatja meg, hogy mivel van az ember megkötözve, miért nem szabad az ember. És igen, külső képek által láthatom azt is, hogy a legnagyobb, egyik legnagyobb tévegés az embernek az, hogy azon kívül, hogy a problémát ő maga akarja megoldani, és nem Istenhez viszi, mert ahhoz ugye tényleg ne kéne alázza magát, akkor le kéne mondjon az önmagáról. Az énről le kéne mondani, tehát az énről való lemondásnak az egyértelmű bizonyítéka az, hogy valaki Istenhez fordul, és a Krisztus keresztjelé teszi az életét. Tehát ez az embernek van garanciája arra, hogy ő letette az egóját, az énjét. És nyilván akkor már bármi jó történik, azért nem saját magát dicsőíti, nem magát dicsérteti, hanem az élő Istent. Ebből is, tehát minden az ő érdeme, és nyilvánvalóvá teszem, hogy bármi jó származik is általam, az nem az én érdemem, hanem a mindenható Isten ajándéka. Tehát az, hogy én az egómtól nem csak elméletben, nem csak elmében szabadultam meg, hanem a valóságban is az, hogy én nyilvánvalóvá teszem, hogy én már nem tudtam megoldani. Beláttam, hogy nem tudom megoldani. Minden emberi megoldással csak súlyosbítom a problémát. Ezért Istenhez fordultam, és elfogadtam az ő ajánlatát a békességre, amelyet ő adott Jézus személyében, az ő szavai által, az ő tanítása által. És ezt felvállalom, kijelentem, és ahhoz igazítom az életemet. Ez a bizonyíték annak, hogy valaki tényleg elhagyta az énjét. Ahogy mondja Jézus legközelebbi barátja, ugye János, aki megírt az evangéliumot, hogy igazából arról lehet tudni, hogy valaki Isten lelkéből szól-e, vagy nem Isten lelkéből szól, hogy minek vallja Jézust. Mert Jézust testben megjelent Istennek, Úrnak vallani, Krisztusnak vallani, az ember nem tudja, csak Isten lelke által. Tehát akit Istennek a lelke irányít, vezet, csak azt tudja Úrnak vallani Jézust. Másképp az ember muszáj az énről beszéljen, vagy valami mást, egy módszert tiszteljen, vagy dicsőítsen, vagy egy emberi tanítót, vagy bárkit ugye tiszteljen önmagát, hogy én ezt csináltam, azt csináltam, így oldottam meg. De ez még mindig a test, a testnek a gondolkodása. Akkor még, ha valaki ezt teszi, a váltás nem történt meg. Lehet, hogy nem is kereste, nem is érdekelte őt az, hogy újjászülessen, ahogy Isten mondta az, hogy van lehetőség gyermekké lenni. De hogyha ez valóságosan megtörténik, akkor az ember már tudja, hogy az nem az ő érdeme volt, az nem az ő útja volt, nem az ő okossága volt, hanem az mind Istentől volt, ajándékba kapta Istentől. És nem akárhogy, nem egy akármilyen közönséges jó Istentől, valamelyik jó Istentől, 8 milliárd jó Isten közül, hanem ő azt a Jézus testében megjelent Istentől kapta. Tehát Jézus által kapta. És megvallja, hogy igen, Jézus Úr, mint ahogy mondja Pál apostol, minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. De csak akkor tudja az ember ezt megvallani, hogyha tényleg ő belátta, hogy nem tudta megoldani az ő élete problémáit, és feladta, nem akar tovább vívódni a saját problémáival, nem akar tovább agyalni, és nem akar tovább gondolkodni, meg sakkozni az ő problémáin, hanem a Krisztus kezébe helyezte, és meg is tapasztalta az ő szabadítását, az ő hatalmas szabadítását. És akkor tudja az ember egyértelműen kimondani, hogy Jézus Krisztus Úr, valóban Úr, mert engemet megszabadított. Valóban igaz az, amit mond róla az írás, hogy testben megjelent Isten, Istennek a lelke jelent meg ő benne, ő általa, hogy nekünk testieknek megmutassa az utat a szabadulásra. Különben az van, hogy probléma az van, és ahogy megszületünk, a problémák csak szaporodnak. És annál intenzívebben és gyorsabban szaporodnak a problémák, minél jobban én akarom megoldani, én akarok dolgozni a saját problémáimon. És nem Isten kezébe helyezem, nem a Krisztusnak, nem a Jézusnak adom oda az a terheimet, megvalva a bűneimet, hogy nem tudta megoldani, elkövettem a bűnt, a gyilkosságot, bármit, amit elkövettem. De nem tudom helyrehozni. Nem tudom kifizetni a kártérítést sem az embertársamnak, sem az életnek, sem a létnek, senkinek. Szükségem van Isten jó indulatára, hogy ő kifizesse helyette, engemet szabaddá tegyen. És ez a megváltás, ami ajándék Istentől. Nincsen más megváltás, nincsen más valódi szabadulás, csak az, amit Isten ad ajándékba az ő gyermekeinek, azoknak, akik hozzá fordulnak segítségért. Egy érdekes jelenség, amivel találkozhatok, és tudom, hogy ez igaz a világiakra, akik még a saját önön értelmükben és erejükben bíznak, hogy az ember ugye meg van kísértve azzal, amit mondtam, hogy megoldja a saját problémáit, és folyton elemezgeti azokat, az ő értelmével, az ő fejével, elemezgeti a saját problémáit, az ő problémáit, hogy ezt csináltam, azt csináltam, hú, milyen komplikált, jaj, milyen nehéz, jaj is, ezen mentem keresztül, aztán meg visszajöttem, meg társai, és azt láthattam, drága emberek, ennek nincsen vége. Erről lehet beszélni a végtelenségig. Míg a világ és két nap lehet beszélni a problémákról. De akkor mikor fogunk élni? Hogyha én folyton a problémákat elemezgetem, avval a célra, hogy én megoldjam azokat. Mikor lesz ennek vége? Soha. Nincsen vége. Ennek sosincs vége. A pokolban sem lesz vége. Ott sem lesz vége. Ott is az ember meg akar majd oldani valamit. Ő maga. Az maga a pokol. Feltehetőleg. Egyik aspektus a pokolnak. És így, amikor láthatom ezt, hogy az ember hogy megkötözi saját magát, mert azt mondta egy kedves testvérem, hogy amivel én is ugye meg voltam kísértve, meg vagyok most is kísértve számtalanszor, mások is vannak kísértve, hogy segítsek én másoknak, amikor látom, hogy nekem milyen problémáim vannak, hát hogy folyamodok én ahhoz, hogy segítsek másokon. És elmondtam egyértelműen, kedvesen, hogy ez az elme az agyhoz ördög játszmája, hogy igazából erről szól a Péter elbukás, amikor a tengerbe elkezd süllyedni, a tömegszellemben elkezd süllyedni Péter ugye lefelé a tengerbe. Miért süllyed? Azért, mert arra nézett, az emberi, testi dolgokra nézett, és ahhoz viszonyította az ő jelenlegi állapotát, és nem arra nézett, aki a tengeren járt, aki nem süllyedt el a tengerbe, nem a Krisztusra nézett, és süllyed vissza az emberi véleményekre, a saját múltjára nézett, a saját félelmeire, a saját múltjára, a test múltjára tekintett, és süllyedt vissza a tengerbe. Így járt Péter és Attila, és sokan így jártak még rajtunk kívül. Szükséges, hogy így beszéljek erről alázattal, hogy magamat úgymond megsemmisítsem, tehát semminek ítéljem magamat úgymond. Én testi mi voltam ott, hogy senki ne gondolja azt, hogy valaki fölé helyezem magamat, mert bármi van nekem, az mind a jóságos Istennek az ajándéka, a Krisztus ajándéka. Sokan ugye arról vitáznak, hogy akkor Jézus Isten volt-e, vagy nem volt Isten. És erről is lehet vitázni a végtelenségig. Ez a vita arra jó, hogy az élő dolgokról ne beszéljünk, hogy azt ne mutassuk meg, azt ne hozzuk elő. Minden vita, minden emberi elgondolás, minden emberi megoldás arra jó, hogy elterelje a mi figyelmünket az életről. És igen, a Biblia azt mondja, hogy Isten fia volt, mert Isten ugye lélek, tehát az Istennek a teljes dicsősége nem fér el egy testben, de hogy Isten jelente meg Jézus testében, teljesen egyértelmű. Nem téved az sem, aki azt mondja, aki úgymond Jézushoz imádkozik, az ő nevét használja egyértelműen, hozzá imádkozik. Egyáltalán nem téved, mert Jézusban jelent meg, tehát Jézus maga mondja, hogy senki nem látta Istent. Senki az igazi világon nem látta Istent, mert ő lélek. Csak a fiú látta az atyát, az egyszülött, aki tőle jött. És az láthatja Istent, akinek ő megmutatja. Tehát Jézus megmutatta Istent nekünk testben, aki engemet látott, az atyát látta. Ezt mondja ő magáról. Mi lesz azokkal az emberek, akik nem akarják őt látni? Akik egy ilyen világban, amikor ilyen valósággal hemzsek a sok megtévesztő információ, ami az egónkat erősíti, az öntudatunkat, az önérzetünket, az önbizalmunkat erősíti, a felnőttiségünket erősíti. Mi lesz az emberekkel? Fel van kínálva tisztelni a megoldás, és nem kell, nem kell. És igen, igaz, hogy ez a név el van csépelve, de ez nem az ő hibája. Azért, mert ezt a nevet megtapostuk, és a káromlás tárgyává tettük, azért akkor most már vessük is el. Hát ez nem az ördög játszmája, hogy vessük el ezt a nevet, mert amúgy is megvan taposva, és különböző szekták és vallások épültek rá, és akkor inkább ne használjuk. Őrültség, emberek! Amióta ezt a nevet használjuk, úgymond, úgy, ahogy Isten adja, azóta csodák történnek, szabadulások, emberek szabadulnak meg, megkötözöttségeikből, akkor kinek a játszmája? Nem az elme, az emberi elme, az ördög, a sátán játszmája az, hogy jaj, hát én inkább nem mondom azt, hogy Isten, és nem mondom azt, hogy Jézus, hogy mert az a név úgy el van csépelve. Hát elcsépeltük, tehát az annak a dolga, aki elcsépelte. Az én dolgom pedig az, hogy ezt a nevet a megfelelő helyen használjam a lélek által, mert Isten az adja az ő erejét, az ő szabadítását, az ő szerelmét, adja a bűnök bocsánatát erre a névre. Tehát akkor kinek az játszmája is? Látjátok, hogy miért fontos megismerni az alapokat? Ezért. Mert hogyha az embert megkísértik ilyen gondolatok, hogy jaj, hát akkor én nem használom ezt a nevet, vagy nem mondom ki, vagy elhallgattam, inkább beszélek a saját tapasztalataimról, ugye, a helyet, hogy beszéljek az ő dicsőségéről, arról, hogy ő hogy győzte le az én bűneimet, hogy hogyan szabadított meg a bűneimnek a következményeitől, ami ugye a kemény szívűség, a felnőttiség, a fájdalom. Tehát meg vagyunk kísértve mindannyian, hogy a helyet, hogy azt a dicsőséget mondjuk, amit mutat nekünk a mindenható Isten, és azt jelenítsük meg úgy, ahogy nekünk azt ő adja, ahelyett arról beszéljünk, hogy hát milyen problémák vannak az életünkben, és én is milyen nyomorult vagyok, és te is nyomorult vagy, hát akkor megegyeztünk, jön meg egy pohár pálinkát, kocincsunk. Őrültség emberek. Ez mind-mind csapda. És igen, azok, akik nem ismerték meg a feltámadtat, ebben a csapdában vannak, még mindig. Ezt ki kell mondani. Én nem mondhatom azt, hogy nem, hát ez rád nem, dehogy is nem. Ez van, ezt látom, az emberek meg vannak kötözve azzal, hogy folyton arról beszélnek, ami elmúlt, ami rég volt, ami az testhez kötődik, a rothadó testhez kötődik, és nem tudnak megszabadulni. És Isten azt mondja, hogy tehát akkor akarsz-e megszabadulni, mert megszabadítalak? Nem, még tovább próbálkozom. Még van egy módszer, amit nem próbáltam, még gondolkodok rajta. Még meddig? Honnét tudod, hogy meddig fogsz élni? Meddig lesz időt gondolkodni ezeken a dolgokon? És Isten felkínál a szabadulást, de miért nem fogadjuk el? Hát nem azért, mert titkon azért csak ragaszkodunk a mi elképzelésünkhöz, a mi befektetésünkhöz, hiszen annyit dolgoztam, annyit szenvedtem. Én nem fogom elengedni azt a gondolatot, azt az elképzelést, hogy én tettem, nagyon hosszú utat bejártam, és eljutottam, én nem tudom én hova, valahova eljutottam. Nem tudom ezt elengedni. Ez már kéne az alázat, hogy nem az énnek köszönhető az én szabadulásom, a lelkem szabadulása, hanem Istennek az ajándéka. De még mindig kényelmesebb nekünk magunkról beszélni. És ennek nincsen vége, emberek. Lehet beszélni fölöslegesen, lehet beszélni évekig. Nincsen vége. Ahogy mondja Salamon, a könyvek írásának nincsen vége, a dumának nincsen vége. Addig lehet dumálni, amíg az ember bedumálja magát a pokolnak a legalsó bugyrába. Szó szerint. Addig lehet beszélni. De semmi másnak nincs értelme, csak ahogy mondta Salamon, Isten félelmének. Ó, de ez nekünk nem tetszik, hogy én félek Istentől. Hát inkább félek mindentől. Félek a Covid-tól, félek a vakcinától, félek a masktól, félek a rendszertől, félek a rendőrtől, félek az árnyékomtól, a saját gondolatomtól félek, az álmaim mindentől félek. De én, hogy félek Istentől, olyan nincs, ugye? Pedig ez az egyetlen dolog megoldana mindent, nagyon sok mindent számunkra. Isten félelem, ami azt jelenti, hogy csak ráfigyelek, és általa hozom meg a döntéseket, általa cselekszem azt, amit cselekszem, általa beszélek. És szabad vagyok, gyermek lehetek. Nem kell engemet dicsőíteni, jaj Attila, te ezt már megcsináltad, azt a hely, hát nem semmi. Te már itt tartasz, ugye? Csak ugye már lehet egymást méricskélni, hogy ki hol tart. De hogyha azt mondom, hogy hát én Isten félő ember vagyok. Én is féltem sok mindent a világban. Féltem régebben a filmektől, megnéztem a filmet, rémálmot kaptam. Féltem a vadaktól, féltem a medvétől, féltem a kutyáktól, féltem a macskától is, féltem a saját árnyékomtól is, mindentől féltem. És amióta Istent félem, ami azt jelenti, hogy ráfigyelek, úgy ragaszkodok hozzá, mint a mennyasszony az ő vőlegényéhez. Be van teljesen vakulva, annyira szerelmes az ő vőlegényébe. Ezért jeleníti meg így Istennek a lelke Pál apostol által Krisztust, hogy ő a vőlegény, mi vagyunk a mennyasszony. Az igazi hűséges mennyasszony az részek, ittas. A szerelem mámorában van, ugye? Ez az Isten félelem, hogy ráfigyel a főlegényre is, a vőlegény nélkül semmit nem csinál, nem hoz döntéseket. És nem azt mondja, hogy én így gondolom, én úgy érzem, vagy én azt hiszem, hanem a vőlegény adja a választ, tehát a lélek, az érő Istennek a lelke adja a választ mindenre, és lefegyverezi a kísértő emberi gondolatokat, a hiába való, vég nélküli emberi gondolatokat, és azt, hogy jaj, hát én hogyan segítenék másoknak, hisz nekem is olyan sok problémám van. Hát ki vagyok én, hogy másnak segítsek? Látjátok, hogyha nem ismerjük Istennek a beszédét, akkor meg vagyunk kísértve. Beleesünk ebbe a csapdába, abba a csapdába, hogy az egy talentumot, amit kaptunk Istentől, azt elássuk, és végül az is elvédetik tőlünk, ami van, és végül már teljes bizalmatlanságban, agyalásban fogunk élni, és aztán talán agyvérzéssel fogunk meghalni, ugye? Mert mindent én csináltam, mi csináltunk mindent. Pontosan, ugye mondták Jézusnak, hogy mutasd meg nekünk az atyát. Azt mondja, ennyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg, aki engemet látott, az atyát látta. Sőt, úgy kéne éljünk mindannyian, akik őt ismerjük. Megismerhettük, megkaptuk ezt a hatalmas ajándékot, hogy aki minket lát, az Krisztust lássa, tehát az atyát lássa. Hogy az atyának a lelkének engedjünk, az ő véleményének, nem az én véleményemnek, nem az én tapasztalataimnak, mert ennek nincsen vége, ez maga a pokol. Az ember a pokol felé tart a sok én gondolattal. Ezért kell legyen újjászületés. De Isten nem fogja ezt ránk erőszakolni senkire, sem rád, sem rám, senkire. Aki nem fogadja el ajándékba, aki nem ragaszkodik hozzá, az nem fogja megkapni. Aki úgy érzi, hogy szégyelli, neki túl ciki kiejteni ezt a nevet, hogy Isten vagy Jézus. Akinek ez szégyen, akinek ez gáz, az nincs, ahogy megkapja. Azt mondja Jézus, aki engemet szégyel, e bűnös, fajtalan, paráza nemzetség előtt, azt én is szégyelni fogom atyám előtt. Mert én nem kölcsönkérni jöttem a földre, hanem azért, hogy elhozzam a szabadulásnak az igéjét, a szavát hozzátok. Fontos az újjászületés. Jézus azt mondja, aki nem születik újjá, Isten lelke által, az nem láthatja az igazságot. Lélek által, az agyban kell bolyongjon, addig, amíg az agy felemészti az ő lelkét, felfalja az ő lelkét, szó szerint szétzúzza és felfalja az ő lelkét, lassan, apránként, hogy ne tűnjön fel a lélek számára, hogy a vesztébe rohan. Apránként történik ez a folyamat, lassan, apránként történik. Ezt láthattam, ezt láthatom. És fájdalmas látni, drága emberek, hogy olyan sok jó dolgot tesz a mindenható Isten mindenkivel, azokkal is, akik nem hisznek benne. De az ember még továbbra is ragaszkodik, hogy arról beszéljen, hogy ő hogy járt, ő mit tapasztalt, tehát az ő dolgáról. Pontosan, hogy mondja Jézus, hogyha valaki jönne az ő nevében, az ő saját nevében, befogadnátok. De én az atyám nevében jöttem, a mindenható Isten nevében jöttem, és engem nem fogadtok be. Azt szeretjük, aki önmagát dicsőíti, aki azzal villog, hogy neki milyen értelme van, milyen tudása van, milyen megértései vannak. Én is népszerűbb voltam a világ számára akkor, amikor a megértéseket, még azokat is, amiket Istentől kaptam, úgy írtam alá, hogy Attila. Én voltam a híres szabad gondolat, ugye annak idején. És akkor népszerűbb voltam, mert az embereknek egy olyan példakép kellett, aki önmagát dicsőíti, aki a saját dicsőségében fürdik, mert mindenki arra vágyik, hogy a saját dicsőségében fürdőzhessen. Ezért olyan példaképeink vannak, akik a saját dicsőségében fürdőzhetnek. Jézus nem ilyen példakép volt. Ő volt a leghatalmasabb itt a földön, legyőzte a halált, megsemmisítette a halált. De ő nem a saját dicsőségében fürdőzött, hanem megmutatta azt, hogy ő nem cselekszik mást, mint amit az atya mond neki. Megmutatta, hogy milyen gyermeknek lenni. Nem magát dicsőítette. Azokat is megdorgálta, akik azt mondták, hogy azzal hizelektek, hogy jó mester neki. Azt mondvá, hogy miért mondasz engemet jónak. Nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten. Mindazonáltal meg van írva, hogy az ő neve kell felemeltessen. Így vagy úgy. Látjátok, hogy van, aki szívből, van, aki káromkodásból, van, aki színből. Mindenki használja az ő nevét. De a megfelelő helyen, lélek által, Isten lelke által kevesen használják az ő nevét. Mert hogyha az emberek Isten lelke által használnak az ő nevét, akkor történne a változás, a valódi változás az életünkben. És nem volnánk megkötözve a sok én gondolattal, hogy én mit tapasztaltam, miken. Épp ezt mondtam a testvéreimnek, hogy oké, én elhiszem, hogy megvan a jó indulat bennetek, és ugye valamilyen mértékben mindenkiben megvan a jó indulat. De hogyha én valakinek segítek, és valami jót teszek, akkor az ember rám azt mondja, hogy azt a hely, milyen jó ember vagy. Te milyen jó ember vagy. Milyen jó dolgot csináltál. Hát én mindaddig, tehát bármi jót teszek, amíg én nem forrultam, amíg nem tettem az életemet Isten elé, Isten kezébe, addig bármi jót teszek, én meglopom Istent. Mert engemet fognak dicsérni az emberek. És nem azt az örökkévaló bölcsességet, szeretetet fogják keresni, aki engemet is megmentett. Na ezt teszi az emberi jóság, amikor én emberként, emberi elmémmel próbálom dolgot megjavítani, vagy kategorizálni, vagy rendszerezni, vagy megoldani. Viszont amikor megtörtént az, hogy letettem az életemet teljes mértékben Isten kezébe, a Krisztus kezébe helyeztem az életemet, akkor az történik, hogy bármi is van az életemben, bármi jó dolog történik, az már teljesen nyilvánvaló, hogy nem az én érdemem, azt nem én cselekedtem, hanem az ég és a föld dicsőséges teremtője cselekedte. Én általam, vagy én bennem, teljesen mindegy. És ez meg örömhír, mert ahhoz, hogy tehát másnak is fel van kínálva lehetőség arra, hogy megismerje ezt az Istent és az ő általi szabadságot, szabadulást, és nem kell tovább bolyongjon az ember a saját értelmében, a saját gondolataiban, amelyeknek nincsen végük, nincs vége, sosincs vége. Hát így most látod, így nem szívesen fogalmazok. Látjátok, hogy a szavak, amik bekerülnek a mi fejünkbe, a mi elménkbe, valahonnét kívülről, ezért fontos a Biblia például. Tehát a Biblia nem azt mondja, hogy ismerd fel magadban Istennek a lelkét, mert azért kemény, hogy ez azért ezt tanítja, hogy magadban fel kell ismerd Istent. Hiába, hogy tele vagy súlyos bűnökkel, a múltban le vannak rakódva azok a bűnök, be vannak söpörve a szűnyeg alá, el vannak takarva. Ismerd fel magadban Istent. Nem ezt mondja Jézus, magadban ismerd fel. Mert ezt nagyon könnyen bele viszi az embert az önimádatba. Persze mindazonáltal Istenhoz belénk költözik. Tehát ő azt mondja, hogy megértsük a lényeget, hogy belénk kell, vissza kell költözzön hozzánk Isten, amit Istennek a lelke. Nem igaz, hogy bennünk van, ó, mélyen, valahol legmélyen, tudod, mi van ott neked, a szívedben, kedves Katalin, és nekem is, mindenkinek. Valahol legmélyen a szívünkben, tele bűn, paráznaság, ócskaság, perverzió, az van mélyen a szívünkben, ezt mondja Jézus. Ezért nem kedves az ő tanítás, az ő szava senkinek. Mert hogy ezt senki mondja, hogy mélyen a szívetekben ez van, a szív teljességéből szól a száj, és a parázna szíven tud más szólni, csak ilyen dolgot. Tehát nem az evangélium, hogy keresd meg magadban Istent, mert ez az ezotéria, buddhizmus, megvilágosodás. Ő azt mondja, hogy aki hallja az én szavamat, és azt cselekszi, és megbánja a bűneit, és nap mint nap felveszi az ő keresztjét, ahhoz megyünk én és az atyám lakni, és akkor már igaz, hogy ott van az ő szívében, de addig nincsen a szívében. Bűnbánat nélkül senkinek nincs Isten a szívében, kedves Katalin. Tudom, hogy te sem azt akartad mondani, nem akartál, nem volt rossz a szándékod. Nincs e felől kétsége. Csak fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy milyen megtévesztő ez a megfogalmazás. Ezt használja a New Age, ezotéria, hogy belül magunkba fel kell ismerjük Istent. Várjál, barátom, és hogy lesz a bűnbánatta, amit elkövettem, azt mikor fogom belátni, meglátni, hogy igen, azért kerültem én nyomorúságba. Nem csak anyuka és nem csak apuka miatt, mert még a világ és két nap nem háríthatunk rájuk. Mert nekem is volt döntésem számtalanszor. Lehetőségem Istenhez fordulni, de nem tettem meg. És ha nem tettem meg, akkor nem igaz az, hogy hát csak fel kell ismerjem magamban Istent. Várjál, mert tele vagyok bűnökkel. Sok kárt okoztam, a kártérítést azt kivégezte. Oké, már rég nem loptam, már rég nem paráználkodtam. Abortuszom sem volt már nagyon régóta. Igen, és a régi károkkal, amit én okoztam az életben, azokkal mi lesz? Valaki azokat pótolta-e? Valaki azt ellensúlyozta-e? Kifizette-e valaki a kártérítést azokért a károkért, amiket én okoztam ebben az életben? Embertársaimnak, magamnak, az életnek kifizette ki a kártérítést? És hogyha én nem tudom azt, hogy értem, fizettek, hogy értem az én bűneimért, az én életellenes dolgaimért, valaki kifizette a kártérítést, ha én ezt nem tudom, akkor fennáll a veszélye, hogy én még mindig adósságban vagyok. Az adósságom az gyűl, és az adósságom rám fog zuhanni. Gondolatok formájában, gondolat esőkkel, eső formájában, megoldatlan probléma formájában, nyomorúság formájában, önmarcangolás formájában. Mert értem, senki sem fizette ki a kártérítést az én bűneimért. Mert ahhoz már meg kellett volna alázzam magamat, Isten igazából, és segítségül hívjam az Úr nevét, pontosan, hogy le van írva, de azt nem tettem meg. nem tettem meg, és még mindig ugye a saját magam erejében, saját értelmemben bízok. És én a magam módján majd megoldom. De úgy, hogy még jó Istent is belekeverem. És ha valaki azt hinné, hogy itt másról beszélek, elmondom, magamról beszélek. Minden hitvánságot elkövettem. Az egónak minden lehetséges játszmáját végigcsináltam. Majdnem. És ezért van az, hogy nincsen világosság. Noha azt mondta Jézus, hogy ha valaki kapott egy talentumot, már azzal is tudna világítani, azt is már tudná kamatoztatni, azáltal is tudna jót cselekedni. És nem őt dicsérnék az emberek, hanem azt, aki őt is megszabadította, és ők is megszabadulnának. De amíg én nem vallom meg, hogy honnét van az én szabadulásom, addig az emberek engemet dicsérnek. És mi ez, hogyha nem az egómnak a tovább hízlalása, hogy jaj, hát én ügyes voltam, én megoldottam, én annyi mindenen keresztül mentem, persze, rengeteg mindenen keresztül mentem, a saját bűneim miatt. Mert nem lehet még a világ is két nap a társadalomra, a szüleinkre és a kormányra hárítani. Ez pofátlanság. És Isten sem fogja ezt elnézni. Nagyon sokáig, mint tudjuk, van, aki fiatalon, aki öregen, előbb-utóbb mindenki bevégzi a földi életét. Mindenkinek véget ér a földi élete. Isten dolabig eltűri a bűnt, a tudatlanságot. De hogyha mi halljuk, hogy van ilyen lehetőség, és továbbra sem fordulunk az élő Istenhez, segítségért, akkor kiment meg minket. Nincs, aki megmentse minket. Így van-e? Nincs, aki megmentse minket. Ezért nagyon alatomos játszmák, és nagyon sok ember meg van kötözve. Nagyon sokan nem tudják, hogy ők igazából nem fordultak Istenhez. Mert hogyha Istenhez fordultak volna, akkor személyes tanítatást kapnának, és nem tudnák elhallgatni azt a jót, amit Isten tesz velük, hanem a házletükről hirdetnék. Ez a gyümölcse annak, hogy valaki valóban Istenhez fordult, és nem csupán jó istenezik, mint ahogy tettük nagyon sokan. Jó Isten bal, jó Isten jobbra. Óvatosan, jusson is, maradjon is. Így beszélgettünk arról, ami a legeslegfontosabb, és amiben tényleg van szabadulás, a megkötözöttek számára. És milyen könnyű volna, hogy szépen lazán mennénk ebben az életben, mert ugye mivel testben vagyunk, ugye a testnek is adósai vagyunk valamilyen mértékben, ugye hát... De Isten megmondta, hogy ha foglalkozunk a legfontosabbal, akkor a testnek, amire szüksége van, azt is megadja. Nincsen semmi probléma azzal. De milyen laza volna, hogyha a hátralévő életünket nem a hiába valóságra fordítanánk, a fölösleges gondolatokra, amelyek felőrölnek minket, felőrlik az értelmünket, és a szívünket is, megkeményítenek és összeszétipornak, hanem tudnánk úgymond Istent dicsőíteni azzal, hogy az ő kegyelme által, az ő szerelme által tudnánk jót cselekedni embertársainknak, és mások is megszabadulnának. Igen, az Arándok kutya című könyv és film egész jól megmutatja, hogy miben van az ember, hogy az írás által, az írás arra jó, az ember felismeri a bűneit. Tehát ugye könnyebb okoskodni azon, hogy ez szerintem így van, meg okozat, meg minden. Persze, persze. De hogyha én ezen csak okoskodok, és nem vallom meg őszintén, hogy hát az igazság az, hogy így vagy úgy én is belekerültem a bűnbe, ezekbe a bűnökbe, és ezáltal voltam megkötözve, és vagyok megkötözve, és őszintén megbánom, akkor Isten azt elveti, hogy mondja az írás, és az írás az szent ilyen értelemben, mert Istentől van. Abból tudom, hogy szent, mert Isten cselekszi azt, ami le van, az cselekszi is. Aki tényleg hozzáfordul, attól elveszi a bűn terhét, és nem kell tovább agyaljon az ő bűnein, nem kell az agyában futtassa az ő bűneit, hanem szabadon, mint gyermek tud létezni, és tud örvendezni ebben a világban, és ahogy mondta Jézus, ő lehet a világ világossága, addig, amíg ebben a világban van. Ez a testi élet, ez nem tart sokáig az örökké valósághoz képest. A testi élet az csupán egy szempillantás. És igen, mindennel én is, mindenben, én is vádlott vagyok, az énem is vádlott. Én is szégyeltem Isten nevét. Mert csak jobb volt az én tapasztalataimról beszélni, az én megértéseimről beszélni, mert az még mindig engemet én dicsérte, nem az élő Isten dicsért. De meg is voltam kötözve, és nem volt valódi szabadulása. És most elmondhatom, ahogy mondja Károly Gáspár, hogy noha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, külsőképpen, testi értelemben, nem éppen úgy fickándozunk, mint régen. Külsőképpen boldogtalanok vagyunk, és szerencsétlenség alatt vagyunk, így fogalmazza Károly Gáspár. De belsőképpen boldogságosak, mert az mi lelkünk megbékült az Úrral, az élő Istennel, békességesek vagyunk, boldogságosak. És ez a boldogság messze felülhaladja amaz régi boldogságot, a testi boldogságot, az én boldogságát, ugye? Ezek hatalmas dolgok, amiket nem lehet aggyal felfogni. Emberi értelem nem foghatja ezt fel. Ezért mondja Jézus, hogy kiálts hozzá, és megfelelek. Hatalmas dolgokat mondok, amiket nem tudsz. Nagy és megfoghatatlan nagy dolgokat mondok neked, amiket nem tudsz. Gyönyörűséges, dicsőséges dolgokat mondok. A lelkedet megörvendezhetem, megszabadítom a bűn testének rabságából. Mert a testet mindenképpen leveti az ember. De hogyha a testnek a gondolataival foglalkozik folyton, sosem szabadul meg. Kemény felfájások lesznek, még, és még az agyvérzés is megkörnyékezhet. Miért? Mert még mindig agyban akarom megoldani az értelmemmel. És nem azt mondom, hogy Uram, irgalmaz, itt vagyok, könyörülj rajtam. Ha van újjászületés, akkor szűj újjá engemet. Ha tudsz adni nekem új szívet, akkor adjál nekem új szívet, új értelmet. És elmondom mindenkinek, hogy mi történt velem, nem fogom szégyelni, hogy Jézus Krisztus által kaptam az új szívet, az új értelmet. A tehermentesítést, a bűnök bocsánatát, mert a terheket, amelyeket okoztam a saját bűneimmel, azt ő tényleg a kereszten megfeszítette, felvitte a keresztre. Kifizette az adósságot helyettem, mert a keresztre a bűnösök kerültek. A bűnösök kerültek a keresztre. De Jézus üres zsákkal ment a keresztre. Ártatlanul lett ő megfeszítve, és ő elhordozta, azt mondta, hogy add ide, én elveszem tőled. Kifizettem az árat, kifizettem a kártérítést. Ha rám figyelsz, megbánod a bűneidet, kifizettem a kártérítést helyetted is. Szabad lehetsz, menj el és többé ne vétkezz. És vald meg, mondd el, mit tett veled a mindenható Isten, és legyél szabad örökön örökké. Ezt mondja jóságos Isten Krisztus szava által. Az én tiltakozik mindig, az én gondolatom, az én érzésem tiltakozik mindig. Isten ellen, neki nem kell, mert nem tudja elengedni azt, hogy akkor hol van az ő érdeme, hol van az ő munkássága, hol van az ő ügyessége, hol van az ő sok munkája, amit elvégzett, hol van az énnek a hatalmas szerepe ebben a dologban. Nincs sehol, ez a baj. Az ember el kell engedni a hatalmas befektetés, hogy ja, én 10 éven keresztül munkálkodtam magamon, és hova jutottál, van teljes békességed? Vagy mesterséges békességed van? Ideig, óráig tartó békességed van? Lesz-e neked örök békességed? Mert hogyha az éntől van a békességed, testtel faragtam meg, ugye, a békességed testtel gyártottam, az értelmem, az agyammal gyártottam a békességet, a sok tapasztalatot, meg a sok agyalással, akkor mi lesz az én békességemmel? Hogyha jön a nyomorúság, jön a üldöztetés, vagy bármilyen megpróbáltatás, bele fogok menni minden játszmába, a rendszernek minden játszmájába, minden csapdába, meg fogom magyarázni, ha kell spirituálisan, hogy hát ezt azért csináltam, mert én már e fölött vagyok, s én már ezt megtehetem meg, így meg úgy, ugye, mert meg lehet magyarázni mindent. Sokan megmagyarázták, hogy az oltást valójában nem magukért vették fel, hanem a feleségük miatt is el vannak temetve. Az oltást Ádám, ő sem magáit vette fel, Éva miatt vette fel. Azt mondta, atyám, hát én Éva miatt vettem fel az oltást. Az asszony miatt, akit mellém adtál, miatta vettem fel az oltást. Ez történt az Édenkertben is. Neki kellett a feleség, ugye, ő akart nőt magának, ő akart úr lenni, uralkodni. A nő kivétedett belőle, ugye, kívül került. Az ő akarata szerint, ugye, és utána aztán meg megvádolta Istent, hogy a nő, akit mellém adtál, na ő miatta vettem fel az oltást. A kígyó oltását jelképesen, ugye, a hazugságot. Ezért mentem bele a kompromisszumba, a hazugságba, a megalkuvásba. A nő miatt mindenki más miatt veszi fel az oltást, és mindent meg tud magyarázni az én. Egy darabig az ember kitart, nem teszi fel a maszkot, vagy nem veszi fel az oltást, de amikor a hurok szorul, és az én nem tud úgy létezni, érvényesülni, mint a korábban érvényesült, na akkor kibújik a szög a zsákból, és bele fog menni minden játszmába, meg is fogja magyarázni, ha kell Bibliával is, meg tudja magyarázni. Ilyen az én. Ehhez kell az újjászületés. Újjászületés nélkül nincsen mennyország, nincsen igazság, nincsen lélek, nincsen szabadulás. Ezt mondja a megváltó Jézus Krisztus. Azok számára nyilván, akik el tudják fogadni ezt neki, mint ajándékot, és nem az énben bíznak, nem az én tapasztalatában, az én gondolataiban bíznak, hanem szükség van arra, amit ajándékba ingyen felkínál számukra, a mindenható Isten. Tehát, hogyha valakit az kísért, az a gondolat kísért, hogy jaj, hát neki is még mennyi baja van, és ezért ő nem tud segíteni másnak, vagy nem tud jót tenni, ez ügyetek hazugság. Ez az ördög játszmája szó szerint. Hát pont azáltal ez az eszköz, azáltal válik úgymond önfeletti az ember, hogy én feletti, önfeletti úgy válik az ember, hogy azt teszi, amit mond neki Isten. Nem azért, mert ő tökéletes, és olyan ügyes, meg ő már teljesen meg van szabadulva, hanem azért, mert nem énben bízik, nem az én értelmében, nem az én képességében, nem az én erejében, hanem a mindenható Isten dicsőségében bízik. Még úgy is, hogyha neki is vannak ugye korlátai, testi korlátai, nyomorúsága, bármit a Földön, mert az mindig is lesz, amíg a Földön vagyunk. Én nem azért teszek bizonyosságot, mert én már tökéletes vagyok is, nincsen nekem hibám, hanem azért, mert Istentől kapom, és azáltal is szabadulok, hogy megvallom a nyomorúságomat, elmondom tanúságul, hogy tanúságul szolgáljon másoknak is. Abban az én szabadulásom, hogy bizonyosságot teszek, nem az arról, amit én már megcsináltam, én már letudtam, hanem arról teszek bizonyosságot, amit a jóságos Isten végez bennem folyamatosan, és ez tart meg engemet, nem pedig az, amit eddig én már felhalmoztam, eddig én már megcsináltam, és kiügyeskedtem, hanem az ő jósága, az ő irgalma, az ő kegyelme. Mindig is azt tartott meg, még akkor is, amikor tagadtam őt, és amikor túlságosan nagy volt az énem is. Ennyi röviden, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és nem álljon, sziasztok!